1,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Egyház fenntartásában működő 366 köznevelési és szakképzési intézményben közel 149 ezer tanuló és 14.700 pedagógus kezdte meg a 2024-25-ös tanévet. 7 iskola óvoda fenntartását vette át az idei tanévtől az egyház. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia távirati irodához eljuttatott közleményében. A 366 katolikus fenntartású intézményben 787 intézményegység működik. A közlemény szerint a Katolikus Pedagógiai Intézet az idei tanévben is nagy figyelmet fordít a magas szintű oktató-nevelő munka szakmai támogatására. A Katolikus Pedagógiai Intézet a pedagógus képzések között az idei tanévben komoly hangsúlyt fektet a mesterséges intelligenciával foglalkozó programokra. A Budapesti Műszaki Egyetem szakmai támogatásával több tanéven átívelő képzéssorozatot indít. A teremtésvédelem területe továbbra is kiemelt helyet kap a programok között. Konferenciákkal, pályázatok, versenyek meghirdetésével készülnek a tanévre. Emellett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate bizottságának támogatásával teremtésvédő óvoda iskola cím megszerzésére is pályázatot írnak ki. Ezt a címet évről évre meg lehet majd szerezni, és az iskoláknak, óvodáknak 3 évente kell majd bizonyítaniuk, hogy továbbra is méltók a cím viselésére. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtóközleményében. Stratégiai megállapodást kötött az MBH Bank és a Magyar Kórház Szövetség Budapesten. Az együttműködés célja, hogy kedvező pénzügyi konstrukciókat biztosítson a Kórház Szövetség tagkórházai és azok dolgozói számára, valamint fejlessze a bank dolgozóinak egészségét, egészségtudatosságát. Az MBH a banki alapszolgáltatások mellett speciális szolgáltatásokat is szeretne ügyfelei, így az egészségügy részére nyújtani. A bankon belül létrehozott MBH egészségügyi kompetencia centrum specifikus tudással támogatja a szektor pénzügyi lehetőségeit, illetve segíti a bankot, hogy az egészségügyi szektorban is bővítse vállalati ügyfélkörét, mondta a bank egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató helyettese a rendezvényen. Egészségügyi dolgozóknak kezdődött kommunikációs tréning az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórházban. A novemberig tartó képzéseken és műhelyfoglalkozásokon több mint 60 ezer munkavállaló vesz részt. Deli Mária, az Országos Kórházi Főigazgatóság ápolási és betegbiztonsági igazgatója a távirati irodának elmondta. A program célja, hogy a szakdolgozó és a beteg között gördülékenyebb, zökkenőmentesebb legyen a kommunikáció. Azt mondta, az Országos Kórházi Főigazgatóság eddigi legnagyobb megmozdulása ez a képzés, amely egy kommunikációs készségfejlesztés az ápolási igazgatók, vezető szakdolgozók személyes részvételével. A globális kihívások miatt a víz egyre értékesebb erőforrás, a vízkezelés és a vízellátás biztosítása pedig a legfontosabb feladatok egyike lesz a következő időszakban, mondta a Nemzetközi Vízügyi Szövetség budapesti konferenciáján az Energiaügyi Minisztérium vízgazdálkodásért felelős államtitkára. Vénémet Zsolt szerint a tiszta víz megőrzése egyszerre egyéni és közösségi felelősség. Az ellátás biztonságán a gazdaság fejlődése is múlik. A nagy szennyvíztisztító telepek címmel rendezett konferencián az államtitkár ismertette. Magyarországon az elmúlt több mint 10 évben a vízügy jelentős fejlődést ért el. A fejlesztések összértéke meghaladja az 1000 milliárd forintot. A fejlesztések eredményeként a szennyvízkezelő üzemek száma kétszeresére nőtt, így az ivóvíz és a csatorna ellátottsággal rendelkező háztartások aránya jelentősen közeledett egymáshoz. az ivóvízellátás az ország 95-96%-ára terjed ki. A szennyvízvezetékhez a háztartások több mint 83%-a csatlakozott. Végül az időjárásról. A Dunántúlon egyre több felé felszakadozik, csökken a felhőzet. Attól keletre viszont nagy részt borult marad az ég. A csapadék súlypontjával fokozatosan a Dunától keletre helyeződik át. Nyugat felől eközben szűnik. A Dunántúlon hajnalban már a középső országrészben is egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet hajnalban 12 és 18 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden többnyire 21 és 26 fok között valószínű. Ennél hűvösebb idő a tartósan felhős, csapadékos keleti, északkeleti tájakon lehet. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Hétfői műsorunk témái. Ferenc pápa hétfőn délután megérkezett Dilibe, Kelet-Timor fővárosába. A Szent Atya utolsó beszéde Port Moresbyben, melyben a fiatalokat bátorította. Kelet-Timor története. Portugál gyarmat, indonéz elnyomás, 2002 óta független állam. A helyi katolikus egyház részvétele Kelet-Timor nemzeti felszabadítási folyamatában. Újra megnyitották a pénteken éjjel víz alá került Lourdi barlangot. Ferenc pápa hétfőn délután megérkezett Dilibe, Kelet-Timor fővárosába. 3,5 órás repülőút végén, szeptember 9-én hétfőn kora délután, helyi idő szerint 2 órakor, Ferenc pápa megérkezett a katolikus többségű dél-kelet-ázsiai szigetre, ahol 2 napot tölt majd, és szerdán utazik tovább apostoli útja utolsó állomáshelyére, Szingapurba, ahol pénteken ér véget a Szent Atya eddigi leghosszabb 11 napos látogatása. Terv szerint a pápa pénteken este érkezik vissza Rómába. Ferenc pápát Dili repülőterén hétfőn kora délután José Manuel Ramos Horta és Xanana Guzmão miniszterelnök fogadta Wojciech Zabuski érsek kelet-timori apostoli nuncius kíséretében. A hivatalos köszöntések után a nagy vendégpápa nyakába akasztották a hagyományos színes Thais szőtt sálat, majd a Szent Atya saját szálláshelyére, az apostoli nunciatúrára hajtott. Ferenc pápa Dilibe érkezése után hétfőn este találkozik Kelet-Timor államelnökével, Ramos Hortával, majd beszédet mond az ország hatóságai előtt. Kedden délelőtt a főváros szepülterem fogantatán székesegyházában köszönti a püspököket, papokat, szerzeteseket és katekétákat, majd délután a közeli Taci Tolu sós csavak mellett mutat be szabadtéri szentmisét. Végül szerdán délelőtt a kelet-timori fiatalokkal találkozik.
A pápa a fiatal pápuáknak. Válasszátok a harmóniát, és emeljétek fel az elesetteket. Ferenc pápa Pápua Új-Guineai látogatásának utolsó találkozóját a fővárosi stadionban tartotta, több mint 10 000 fiatal részvételével, akik az ország több mint 800 nyelvét képviselték. A ti közös nyelvetek a szeretet szíve, a közelség és a szolgálat, mondta nekik. A közönnyel szemben vegyék gondjaikba a többieket, és ha valaki elesik, ne hagyják a földön fekve. A fiatalok tanúságtételeikben a katolikus értékek megélésének nehézségeiről, a vállásokról és a családon belüli erőszakról szóltak. A Szentatya előre megírt beszéde helyett mosolyogva kötetlenül szólt a fiatalokhoz, akiktől azt kérte, hogy válasszanak a szétszéledés és a harmónia modellje közül, emlékezve arra, mi történt Mózes leszármazottaival Bábel tornyánál. A 10 000 fiatal kórusban felelte, a harmóniát választjuk. A pápa arra is emlékeztetett, hogy az Úr arra teremtette őket, hogy jó kapcsolatban legyenek a többiekkel. Egy olyan országban, ahol több mint 800 nyelvet beszélnek, szükség van egy közös nyelvre, amely egyesít mindenkit. Melyik ez? Kérdezte a pápa, majd valaki így válaszolt. A szeretet. A ti közös nyelvetek a szív nyelve, a szeretet, a közelség és a szolgálat nyelve. A közöny csapásával szemben maradjon mindig nyugtalan a szívük és gondoskodjanak másokról. Ami pedig szintén nagyon fontos egy fiatal életében, az a nagyszülőkkel való közeli kapcsolat, tanította őket a Szentatya. A számára oly kedves témát is megosztotta a pápa fiatalokkal Ferenc pápa. Mindenki tévedhet, mindenki követel hibákat. A lényeg az, hogy belássuk, tévedtünk, és aztán kijavítsuk a hibát. Nem az a fontos, hogy ne essünk el, hanem az, hogy ne maradjunk a földön fekve. Ha pedig egy kortársuk, barátjuk elesik, mi a teendő? Kinevetni? Kérdezte a pápa, mire a fiatalok kórusban rávágták. Nem. Észre kell venni és segíteni neki fölállni. Soha nem szabad senkit lenézni életünkben. Az egyetlen kivétel az, amikor azért nézünk le rá, hogy fölemeljük, figyelmeztetett a Szentatya. A pápa megköszönte a szép előadást, amellyel a fiatalok megelevenítették Pápua szépségét, ahol az óceán találkozik az éggel, ahol az álmok születnek és a kihívások erednek, majd egy fontos kívánságot fogalmazott meg feléjük. Mindig a remény mosolyával nézzenek szembe a jövővel. A fiatalok a jövő reménységei, ezért fontos, hogy közösen elgondolkodjanak azon, hogyan épüljön ez a jövő, milyen értelmet akarnak adni életüknek. Ezzel kapcsolatban szólt a pápa a bábeli torony bibliai elbeszéléséről, ahol két ellentétes látásmód ütközik egymással, az egyik a zűrzavarhoz és a szétszéledéshez vezet, a másik az Istennel és a testvérekkel való találkozás harmóniájához. 20 fiatal üdvözlő tánccal köszöntötte a pápát színes, tradicionális és tollakkal ékesített öltözetükben, majd John Bosco Auran püspök, ifjúságért felelős főpásztor üdvözölte a pápát. Elmondta, hogy a pápua fiatalok számára a legnagyobb kihívás az, hogyan fedezzék föl Krisztust egy olyan valóság közepette, amely mély kihívások elé állítja őket a keresztény értékek megélésére, akár a családban, akár a társadalomban. Kevés a lehetőség a kiteljesedésre és a fejlődésre. Várakozásaikat sokszor sem a társadalom, sem a kormány, de még olykor az egyház sem tudja kielégíteni. A Port Moresby stadionban tartott találkozó igazi ünneppé változott a Remény szigetei című előadással, amelyet 4 fiatal mutatott be Pápua Új-Guinea és a Salamon-szigetek képviseletében. Egyikük a családból, a másik a környezetvédelemből, a harmadik a helyi kultúra értékeléséből, míg az utolsó a nevelés támogatásából kiindulva mutatta föl, hogyan építhetik a jövőt a remény mosolyával. Kórus ének után tanúságtételek következtek a pápa előtt. Elsőként Patricia beszélt a katolikus értelmiségiek nevében. Ő elmondta, hogy milyen nehéz tanúságot tenni a katolikus hitről és erkölcsről egy olyan társadalomban, amelyet negatívan befolyásol a sport és a szórakoztatóipar, a közösségi média és a technológia. Ezek ugyanis nagyon vonzók, emellett pedig az országban számos érték és vallási hiedelem vetélkedik egymással. Ennek dacára a fiatal katolikus értelmiségiek a közjóért és a nép jólétéért dolgoznak, különösen azokért, akik a társadalom peremén élnek, még akkor is, ha nem mindig könnyű katolikusként állást foglalni társadalmi, politikai, gazdasági, környezeti és emberi jogi kérdésekben. Ryan ezután a széthullott családok miatt szenvedő fiatalokról szólt, saját példájából kiindulva, míg végül az egyházban lelt menedékre. A szigetvilágban élő fiatalok nagy része hasonló problémákkal küzd. Nehezen tudnak kommunikálni szüleikkel, mert vagy nincsenek együtt, vagy elváltak. Sokan ártalmas szerekhez nyúlnak, törvénytelen dolgokba keverednek, és elveszítik minden reményüket az életben. A katolikus párokat arra bátorítja, hogy tartsanak ki a házasság szentségében, az egyház pedig fogadja be a fiatalokat, és vonja be őket a helyi egyházi közösség döntéseibe. Végül Bernadett tanúságtételét hallgatták meg, aki egy sokgyermekes családba született, ma a Mária Légiója tagja. Ő a családon belüli erőszak drámájáról beszélt, ami tönkreteszi a fiatal férfiak és nők életét. A válasz a Krisztus Vivit kezdetű apostoli buzdításban található. Isten mindig él, és ezért nekünk is élnünk kell. Fiatalként képes vagyok élni az életemet, minden harc ellenére, amin keresztül mentem. Nincsen semmim. Isten a minden. Zárta tanúságtételét Bernadett, Ferenc pápa és a Pápua fiatalok találkozóján.
Kelet-Timor története. Portugál gyarmat, indonéz elnyomás, 2002 óta független állam. Kelet-Timor hivatalos nevén Kelet-Timori Demokratikus Köztársaság, a tengeri Dél-Kelet-Ázsia egyik országa, a Kis-Szunda szigetcsoportban. Lényegében Timor-sziget keleti fele alkotja néhány közeli szigettel. Az ország déli szomszédja Ausztrália, amelytől a Timor-tenger választja el. Timor szigetének neve maláj eredetű, amelynek jelentése kelet, mint hogy a sziget keletre fekszik. Fővárosa Dili, lakóinak száma közel 1,5 millió, hivatalos nyelve a helyi tetum és a portugál. Timor szigetét a portugálok 1520-ban fedezték fel, és 1633-ban hozták létre ott első gyarmatukat. A hollandokkal folyó évszázados viszálykodásnak az 1859-es Lisszaboni szerződés vetett véget, amely a sziget keleti részét a portugáloknak juttatta. 1942 és 1945 között Indonéziával együtt a sziget is japán megszállás alá került. 1945. augusztus 17-én Indonézia kikiáltotta függetlenségét Hollandiától, a Kelet-Timorra visszatért portugálok viszont brutálisan levették az önállóságot követelő lakosság felkelését. 1973-ban Portugália autonóm tartománya lett Kelet-Timor. 1975. augusztusában polgárháború robbant ki a teljes függetlenség hívei és az indonéz barátok között. A Kelet-Timori Demokratikus Népi Köztársaság függetlenségét 1975. november 28-án kiáltották ki, kicsit több mint egy héttel később, december 7-én Indonézia megszállta a szigetrészt, a kormány 6000 úgynevezett önkéntes küldött a vele rokon szembezők támogatására. 1976. júliusában Indonézia 27. tartományává nyilvánították. Az ENSZ szervezete azonban nem ismerte el Kelet-Timor bekebelezését. Az 1999. augusztus 30-án megtartott népszavazáson a timoriak többsége a függetlenségre szavazott. A szavazás után az indonéz párti milíciák felégették a fővárost, az infrastruktúra megsemmisült. Ezek után a terület ENSZ felügyelet alá került. Teljes függetlenségét 2002. május 20-án nyerte el. Az országot 2002. szeptember 27-én vették fel az ENSZ-be. Lakosság helyzete azonban sokat romlott azóta. A stabilitás nem állt helyre, a bandák a hatalomból kihagyott egykoron, a függetlenségért küzdő csoportok folyamatosan ellenségeskedést szítottak és szítanak. 2006 májusában a hadsereg a ki nem fizetett bérek miatt zavargásokat szított, amelyek több száz halálos áldozattal jártak, és csak az év végén sikerült a helyzetet megoldani. Jelenleg az ország északi részén az ingatag békét az Interfet nevű nemzetközi békefenntartó erő ellenőrzi, kevés sikerrel, a kiszélesedő bűnszervezetek egyre növekvő hatalma miatt többek között. José Ramos Horta elnök életveszélyesen megsebesült 2008. február 11-én egy elvetélt pucs kísérletben. Guzmão miniszterelnökkel tüzet nyitottak, de ő sértetlenül megmenekült. Az ausztrál kormány azonban azonnal erősítést küldött Kelet-Timorra a rend helyreállítására. A népesség 92%-a timori maláj, 8%-a pedig egyéb népcsoportokhoz, indonéz, kínai, portugál tartozik. A lakosság 90%-a római katolikus vallású, 4%-a muszlim, 3%-a protestáns, 3%-a pedig buddhista és törzsi vallású. A 112 milliós Fülöp-szigetek mellett Kelet-Timor az ázsiai térség második katolikus többségi országa. A helyi katolikus egyház részvétele Kelet-Timor nemzeti felszabadítási folyamatában. Kelet-Timor evangelizálását a 16. század közepén a portugál hódítók kezdeményezték, és fennhatóságukat a japánok II. Világháború rövid uralmán kívül egészen 1976-ig megtartották, amikor Indonézia erőszakkal elfoglalta. Szent II. János Pál pápa még az indonéz uralom alatt meglátogatta az országot 1989-ben, amikor 11 napos út keretében felkereste a térséget. Látogatása eredményeképpen a kelet-timori kérdés ismét a nemzetközi érdeklődés homlokterébe került. 11 évvel később Kelet-Timor lakosságának döntő többsége a függetlenségre szavazott, amit végül is, ahogy a mondottuk, 2002-ben elnyert. A szentszék azonnal elismerte Kelet-Timort, és rögtön felvették a diplomáciai kapcsolatot. 2019-ben Dili, Bakau és Mariana helyi három egyházmegyéjét egyetlen egyháztartományba foglalták. Kelet-Timor lakosságának 98%-a, mintegy 1,4 millió lélek római katolikus. Ma ezeknek a híveknek a lelki gondozása, oktatása és nevelése a helyi egyház előtt álló legfontosabb kihívás. Örvendetes módon gyarapodik a hivatások száma. A szalézi, jezsuita és verbita szerzetesek mellett nővérek teljesítenek fontos szolgálatot a hitoktatás és az egészségügyi ellátás terén. A katolikus egyház az iskolai és kórházi intézményein keresztül nagyon fontos szerepet tölt be az országban, a püspökök pedig hathatósan képviselik a keresztény értékrendet, mint például 2009-ben, amikor felszólaltak az élet védelmében az eutanázia ellen. A kelet-timori alkotmány garantálja a vallásszabadságot, ugyanakkor bátorítja a felekezeteknek az állampolgárok javára végzett munkáját. Az alkotmány preambulumában szerepel többek között. Kulturális és emberi távlatban a kelet-timori katolikus egyház képes volt magára vállalni az egész nép szenvedéseit és méltóságot tudta védelmezni az állampolgárok alapvető jogait. Az alkotmány 11. cikkelye végül megállapítja, az állam elismeri és megbecsüli a katolikus egyház részvételét Kelet-Timor nemzeti felszabadítási folyamatában. Újra megnyitották a pénteken éjjel víz alá került Lourdi barlangot. Ferenc pápa vasárnapi úrangyala ima során, amelyet a Pápua Új-Guinea fővárosában, Port Moresby-ben bemutatott szentmise végén tartott, megemlékezett a Lourdi Szűzmária kegyhely egy részét elöntő áradásról, amely a szeptember 7-i szombati heves esőzés következtében alakult ki. biztonsági okokból szombaton a jelenésekről közismert Massabiel barlangot ideiglenesen lezárták a betegek gyógyulását szolgáló közeli fürdőkkel együtt. Az áradás elvonulta után hétfőre újra megnyitották a Massabie barlangot az imádkozó zarándokok számára, de a fürdők közegészségügyi tisztítása még tart. Ferenc pápa vasárnap aggodalmának adott hangot a Lourdot és környékét sújtó áradások miatt. Szeptember 6-áról 7-ére, péntekről szombatra virradó éjszaka ugyanis a dél-nyugat franciaországi Haute-Pyrénées, Felső-Pireneus megyére özönvízszerű eső hullott, amely nagyon gyorsan megemelte a kegyhely mentén kanyargó Gave de Pau vízszintjét, amely részben elöntötte a Massabiel barlangot. Michel Debané atya, a kegyhely igazgatója, a Vatikáni Rádió francia adásának nyilatkozva kijelentette, hogy szolgálata során immár harmadszor öntött ki a patak és árasztotta el vízzel a kegyhely szívét, ahol 1858-ban a szűzanya megjelent Bernadette Soubirous-nak. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Virtesa Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Galcsik Beatrix hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztoróvoda Alapfokú Művészeti Intézet diákjaival az iskola kezdésről beszélget.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, és titeket is, gyerekek, itt újra a stúdióban. Emlékeztek-e arra, hogy az elmúlt alkalommal miről beszélgettünk? Kristóf?
Hogy egy láma és egy kisegér találkozott, és a kisegér félt a macskától, ezért más alakot szeretett volna változtatni, és ezért a láma átváltoztatta, de akkor is ugyanúgy félt a macskától, pedig félelmetes tigrissé változott, mert megmaradt az egér szíve.
Így igaz, és ugye ezt annak kapcsán mondtuk el ezt a történetet, mert hogy arról beszéltünk, hogy az iskolába mi mindent lehet tanulni, és ugye beszéltünk róla, hogy nem csak a sok ismeretet, a sok tudást próbáljuk mi nektek átadni az iskolában, hanem ugye fontos az, hogy a szívünket, a lelkünket is jobbá tegyük, és ehhez kapcsolódott ugye ez a történet, amikor a kisegérke átváltozott a végén már hatalmas nagy tigrissé, de mégis félt, mert hogy ugye belül ő egy kisegér szív volt, nem változott meg attól a belseje, hogy ő kívülről megváltozott. Arra emlékeztek, hogy mit is mondtunk arról, hogy az iskolába hogyan tudjuk a szívünket, a lelkünket fejleszteni, erősíteni, Balázska?
A hittanórán.
Például a hittanórán, aztán Kristóf.
Ha segítünk másoknak, ha például valaki megütötte a másikat, akkor felsegítjük, megvigasztaljuk.
Így van. Kornél?
Imádkozol minden nap.
Bizony, ugye ez is nagyon fontos, hogy nekünk az a szerencsénk van, hogy minden reggel imádsággal tudjuk elkezdeni a napot, oda tudjuk a figyelmünket, a szívünket, a lelkünket tenni minden reggel a Jóisten tenyerébe, és ugye tanulás után is ezt meg tudjuk tenni, hálát tudunk adni azért a napért, amin túl vagyunk, meg tudjuk köszönni a Jóistennek mindazt a sok jót, amiben részesülünk egy-egy nap során. Azt ugye azért nem vonjátok ti sem kétségbe, hogy azért tanulnivaló is van az iskolába, ugye? Tehát az is egy fontos dolog azért, hogy ha bejöttök elsősként az iskolába, és mondjuk elmentek tőlünk majd 8. osztályba, akkor ugye ne ugyanolyan tudással rendelkezzetek, mint ahogy bejöttetek elsőbe. Az is fontos, hogy bizonyos ismereteket megszerezzetek az iskolába. Hát a mai történet erről fog majd szólni, erről olvasunk majd egy történetet, vagy kettőt, attól függ majd, hogy mennyi időnk lesz rá, és akkor erről fogunk beszélgetni. Jó, hogy miért is fontos a tanulás? Sheila, Bukarak királyának lánya boldog és gondtalan kislány volt, ugyan kissé szeszélyes is, mert szülei és a királyi udvar mindig mindenben engedett kívánságainak. De egy szerencsétlen napon a kegyetlen mongolok megrohanták Bukarát, felgyújtották és kifosztották az egész várost. Sheila konyhai szolgálónak öltözött és elmenekült. Erdőkön, mezőkön átbandukolt, míg nem végül megérkezett Tusztar városába. Immár árva volt és szegény, rokonok nélkül. Hullottak könnyei, de mikor megéhezett, nem akart alamizsnát kérni, munkát keresett. Minden munka nagyon fáradtságosnak és keménynek tűnt, főleg egy volt hercegnőnek. Aztán mégis belenyugodott, hogy egy kenderkereskedő mellett dolgozzék, aki megtanította fonni és erős kötelet csomózni, amelyért szállást és élelmet kapott. Lassan teltek a hónapok, a herceg kisasszony hajnaltól alkonyatig dolgozott, kötötte a durva szálakat, melyek felsértették a kezét és a gyönyörű térdeit. Az első kötelet, amiket készített, siralmasan lazák voltak, elszakadtak, de napról napra alkalmasabbak lettek, majd híressé váltak az egész országban. 5 évvel később az arkámok, akik még rosszabbak voltak, mint a mongolok, elözönlötték az országot, és Sheila újra menekült, még végülre sikerült menedéket találni a Pekaungban. Itt azonban senkinek nem volt szüksége kötélkészítőre, és szegény Sheila kénytelen volt egy vászonszövőnél dolgozni, aki megtanította a mesterségre, munkára fogta, de csak nyomorúságos bért adott neki. Sűrű szövésű vásznakat készíteni nehéz szövőszéken nagy erőfeszítést kívánt szegény Sheilától. Estére égett a szeme és fájt a háta, de hamarosan kapkodta vásznait az ország valamennyi kereskedője. Eltelt újabb 5 év, nem éppen boldogságban, mert a fiatal lány a múltat felidézve visszasírta a bukarai udvart, de bal sorsa nem ért véget, mert újabb ellenség tört az országba, és tűzzel vassal pusztítottak mindent. A lányt elfogták és eladták a messzi Szittan szigetre egy pózna készítőnek, aki megtanította a mesterségre, éjjel-nappal dolgoztatta, egyre többet követelt tőle. Így múlt el 3 év. Egy balszerencsés napon a póznákat, a gyártójukat és Sheilát szállító hajót elfogták a kalózok, és eladták a lányt a távoli, titokzatos és ismeretlen kín császára udvarmesterének. Sheilát munkára fogták, mint mosogató lányt a császári konyhákban. A lány gyakran emlékezetébe idézte szomorú élményeit, az átélt veszedelmeket. Főleg a kimerítő, királylányhoz nem méltó munkákra gondolt, amelyeket vállalnia kellett.
Annyit fáradtam, hogy haszontalan dolgokat tanuljak meg, amelyek mit sem értek,
panaszolta. De a császári udvart váratlan esemény rázta meg. A császár fiát súlyos betegség támadta meg. A fiatal herceg napról napra gyengült, és a birodalom legkiválóbb orvosai sem tudtak megfelelő orvosságot találni számára. Végül egy nagy bölcs, kipróbált és tapasztalt öregember kinyilatkoztatta.
A herceg teljesen meggyógyulhat, ha 3 napra a császári kertben felállított sátorba teszik.
A császár ekkor birtokai felét ígérte annak, aki elkészíti a sátrat. Senki nem jelentkezett, de amikor eljutott a hír a császári konyhába, Sheila kihallgatást kért a császártól.
Uram, én megcsinálom neked a sátrat. Parancsold meg szolgáinak, hogy hozzák oda nekem, amit kérek.
A császár parancsot adott övéinek, hogy lássák el Sheilát mindazzal, amire szüksége van. Rövid idő alatt, hasznosítva a múltban szerzett minden ismeretét, a leány a póznákkal, kötelekkel és vásznakkal fel tudta állítani a császári kertben a valaha is elkészített legszebb sátrat. Így hát a herceg meggyógyult, és feleségül vette a lányt, akiből császárné lett, és arra tanította gyermekeit, hogy soha ne panaszkodjanak az életben, hanem a mindennapokban szerzett ismeretet és tapasztalatot jól használják fel. Hát ez a herceg kisasszony ugye nagyon-nagyon sok mindent átélt, amit a történetben hallottunk. Mit gondolt a herceg kisasszony azokról a dolgokról, amiket ő megtanult? Mit gondolt magában, Kristóf?
Hogy hát minek dolgozom én ennyit? Miért fáradoztam életemben? Én miért kerestem munkát? Tehát minek csináltam mindezt, ha nyugodtan élhettem
így
volna?
Így van. Hát ugye, mivel egy herceg kisasszony volt, mindene megvolt, élhetett volna ugye nagy-nagy nyugalomba, de hát ugye teljesen másképpen alakult az élete, és úgy tűnt számára, hogy azokat a dolgokat, amiket ő megtanult ott az élete során, azok ugye feleslegesek, haszontalanok voltak. Ez így is volt a végén, azért látjuk ugye a történetben, hogy ha nem tanulta volna meg ezeket a dolgokat, akkor teljesen másképp alakult volna a történet vége, mert hogy mit tudott megcsinálni azoknak a dolgoknak a segítségével, amiről azt gondolta, hogy az teljesen haszontalan volt. Emma.
Például a sátrat össze tudta kötni, mert csomókat tanult kötni.
Bizony, azokat a dolgokat, amiket ő ugye korábban megtanult, és azt gondolt, hogy hát egy herceg kisasszonynak ez nem szükséges az életében, ugye ennek segítségével tudta a végén a sátrat elkészíteni, és ugye ennek segítségével menekült meg a herceg, aki végül feleségül vette, tehát a történet jól zárult, hiszen ha ő azt a sátrat nem tudja megcsinálni, akkor ugye nem gyógyul meg a herceg, és őt nem veszi feleségül, és itt jött az, hogy milyen fontos dolog az, amikor ő ezeket a dolgokat megtanulta, hogy ezt hasznosítani tudta később, és az életét ezzel jóra tudta fordítani.
Falling in love with Jesus. That's falling in love with Jesus. Falling in love with Jesus. What's the best thing I ever, ever done?
Ti életetekben vannak olyan dolgok, amiket haszontalannak tartotok? Amik szerintetek olyan dolgok, amiket soha nem fogtok majd használni életetek során? Vannak olyan dolgok az iskolában, amit azt gondoljátok, hogy ez fölösleges megtanulni, mert úgyse lesz rá szükséged, Kristóf?
Szerintem nincsenek, mert olyan sok dologból lehet tanulni, meg minden, tehát a szeretetet is lehet, meg fel lehet használni a matekot, a környezetet, ha mondjuk ilyen kertész szeretnél lenni. Tehát több dolgot tanulhatsz az iskolában, semmi sem haszontalan, tehát mindegyik nagyon jó.
És mi tűnik a legfontosabbnak számotokra abból, amit az iskolában tanultok, Kornél?
Hogy szeressük egymást.
Na, hát ennek örülök, hogy ezt mondod, és nem azt mondod, hogy mondjuk jó, hogy megtanuljuk környezetből a növény részeit, mert hogy az életben bizony az az egyik legfontosabb, ugye mivel mi Isten tanítását követjük, és ugye az a legfontosabb, hogy szeressük egymást, és utána jönnek a tudományok, a többi dolog, ami ugye szintén fontos, de ha nincs szeretet az életünkben, akkor hiába tanultuk meg jól a matematikát, vagy bármi mást, nem biztos, hogy jó lesz az életünk. Tehát ezt örülök, hogy ezt mondtad, Kornél, elsőképpen, mert hogy az azért ez a legfontosabb az életünkben, hogy szeretet legyen a szívünkbe, és onnantól az összes többi ismeretet úgy tudjuk majd használni, hogy ez a körülöttünk lévőknek a javára legyen. Baláska?
Meg a hittan.
A hittan az miért fontos szerinted? Ott mit tanulsz meg a hittanórán?
Szeretetet.
Hát van, ott is ugye arról beszélünk. Jézus tanítása, ugye a legfontosabb a fő parancs, hogy szeressük egymást, és ugye utána azért jönnek a többi dolgok, amiket azért tanulunk az iskolában, azok közül melyik a fontos még szerintetek? Emma?
Szerintem a matek.
Miért pont a matek?
Hát, mert az életben sokszor kell majd számolod, például a boltban, amikor nem tudod, hogy ha mondjuk veszek két kiflit, ami 500 forintba kerül, meg egy almát, ami mondjuk olyan 600, és akkor azt mondjuk ki tudod számolni, hogy meg.
Bizony, tehát bárhová mész az életbe, az fontos, hogy ki tudjad számolni a dolgot. Kornél?
Meg a magyar is, a szövegértés.
Az miért fontos?
Azért is, mert hogyha mondjuk a munkahelyeden kapsz egy olyan, vagy a postán mondjuk beadnak egy ilyen gáz kifizetés, és akkor azt el kell olvasnod, és meg kell értened, hogy mennyi pénzt kell fizetned.
Így van, mindenhol fontos az, hogy megértsük azt, hogy mit kérnek tőlünk. Így igaz. És szerintetek az iskolán kívül is vannak olyan helyek, ahol még fontos dolgokat lehet tanulni? Csak az iskolába tanulhatunk meg dolgokat? Kornél?
Akár a munkahelyen.
Hát majd a munkahelyen persze, hogyha már nagyok lesztek és dolgoztok, de most a saját életetekre gondoljatok, hogy ti hol tanulhattok még meg fontos dolgokat, Kristóf?
Mondjuk, ha jársz zenélni, meg ha jársz valamilyen sportra, és ilyen feladatokat kell megcsinálnod, azt is meg kell tanulnod, hogy tovább juss.
Így van. Baláska?
Meg otthon.
Hát persze, így van. Hát mielőtt ugye bekerültök egy közösségbe, az óvodába, az iskolába, hát az első tanítóitok, a szüleitek, hát tőlük tanultok meg beszélni, tőlük tanuljátok meg a szabályokat, azt, hogy hogyan kell egymást szeretni. Tehát a szüleitek azok, akik először tanítanak benneteket, hát nem így, mint ahogy az iskolába, de hát tanulni sokféleképpen lehet, nem csak az iskolában, hanem mindenhol máshol is. A másik történetünk egy hercegről fog szólni, aki elvesztette az országát. A meneküléssel megmentette életét, és arra gondolt, hogy Kublai Kán szultánhoz, sok ország császárához fordul.
Kublai minden bizonnyal miniszterelnökké tesz, biztosan ad nekem egy országot, hogy kormányozzam.
Gondolta, és maga biztosan útnak indult. De ha valakinek nincs meg a hozzávaló, minden utazás örökké tart, minden menetelés nehéz, úgyhogy mire a császári palota kapujához ért, ruhája cafatokban lógott, arca napégetté vált, nem maradt benne semmi finomság, és modora is nyers lett. A palota szigorú őrei nem engedték be, és a hercegnek rendes ruhát és egy pártfogót kellett keresnie, hogy segítse elfogadtatni magát a császárnál. Nagy erőfeszítéssel sikerült szánalmat ébresztenie egy idős udvaroncban, aki ismerte apját. Így került sor a kihallgatásra, ahol előadta kérését a császárnak, remélve, hogy újra fontos tisztséget kap. De a szultán mindössze csak ennyit válaszolt.
Rád bízok 100 birkát, menj Marek hegyeire, és legeltess gondosan a nyájamat.
A herceg megharagudott, de nem mutatta, mi más tehetett volna. Engedelmeskedett, a hegyek lejtőire vonult, és legeltetni kezdte a birkákat. Úgy látszott, minden simán megy, de nem sokkal később a birkák megbetegedtek, és egymás után elpusztultak. A herceg ekkor visszament a szultánhoz, hogy beszámoljon neki a rábízott nyájról.
A betegség igazán nem az én hibám.
Tiltakozott. A szultán rábízott másik 50 birkát, és a rögtönzött pásztor újra a hegyekbe hajtotta a nyájat, de nem sokkal később egyik a másik nyomában leesett egy szikláról a szakadékba, és a hercegnek vissza kellett mennie a szultánhoz, hogy elmondja neki, mi történt. A szultán türelmes volt. Nem haragudott meg, hanem még adott neki 20 birkát. Ám egy éjjel egy falka farkas betört az akolba, és átharapta az állatok torkát. A herceg összeszedte bátorságát, és a szultánhoz ment könyörögni, hogy bízzon rá még újabb állatokat. Ezúttal a bölcs kublai csak 10 birkát engedélyezett a hercegnek. De a múlt szomorú tapasztalatai megfontoltá és figyelmessé tették a hercegi pásztort. Olyan jól megtanulta védelmezni a nyájat, olyan jól vezette és kezelte, hogy 4 év alatt a 10 birkából 10 000 lett. Ekkor a herceg diadalmasan visszament a szultánhoz, hogy közölje vele a sikert.
Jól van,
mondta ekkor a szultán.
A döntésem a következő. Rád bízom Tebristán kormányzását. Menj és légy jó kormányzó.
A herceg erre így felelt.
Köszönöm, de miért nem adtad vissza méltóságomat az első perctől kezdve, ahogy eljöttem hozzád? Mert akkor Tebristán lakói meghaltak volna, ahogy elpusztult az első 100 birka.
Hát ez a herceg is elindult, ugye a hazájából máshová. Mire számított, hogy mivel fogják őt fogadni? Kristóf.
Hogy felismerik jó étellel, király újra herceg lesz belőle, nyugodt lesz az életem, megint ilyen nagyon sejmes ágyakban fog aludni.
Bizony, úgy indult el, ugye, hogy azt mondja, hogy Kublai minden bizonnyal, majd miniszterelnökké tesz, biztosan ad nekem egy országot, hogy kormányozzam. Tehát így indult el. Ezzel ellentétben mi fogadta őt? Mit mondott neki a szultán? Kornél.
Csak először 20 birkát adott oda neki.
Hát először több, mint 20 birkát adott, a végén adott 20-at, de nem állította ugye rögtön az ország élére. Szerintetek miért? Mit kellett neki megtanulni? Kristóf.
Hogy vigyázni másokra, és hogy azt mondta, hogy akkor ugyanúgy elpusztultak volna azok a lakók, mert nem tudott volna rájuk vigyázni.
Kornél?
Igen, meg így van most is, hogyha nem tanulod ki azt a képességet, amit te akarsz már rögtön, akkor nem is fog jól menni, de először csak be kell gyakorolni, és utána lehet élesbe menni vele.
Bizony, tehát fontos az, hogy tudjuk azt, hogy felelősséggel tartozunk valami vagy valaki iránt. Ugye itt is a hercegre birkákat bíztak, és felelősséggel tartozott azokért a birkákért, hiszen ugye meg is történt az, hogy a birkákat elveszítette. Hát akkor hogy tudott volna felelősséget vállalni az emberek iránt? Hogy tudta volna őket jól ellátni? Mit jelent az, gyerekek, hogy felelősséget vállalok valamiért? Kristóf?
Hogy vigyázok rá, gondoskodom róla, meg nem hagyom, hogy elmenjen. Tehát, hogy nem hagyom, hogy meghaljon valamilyen betegségbe, hanem hívok mondjuk orvosokat. Ha mondjuk állatról van szó, akkor ugyanígy ez van. Tehát, hogy szereted őt, és akkor gondoskodsz róla.
Így van. Ha mondjuk az iskolai helyzetekre gondoltok, lehet tanulni a felelősségérzetet szerintetek az iskolában? Azt, hogy felelősnek érezzed magadat valamiért, vagy valakiért? Kristóf?
Hát, szerintem lehet, mert hogy a tanárok is mondjuk felelősséget vállalnak, hogy elvisznek az érsekkertbe, és nem veszítenek el, meg ilyen...
Hát bizony, mi pedagógusok, ugye értetek, vállalunk felelősséget, bizony, és ugye nem csak azért, hogy darabszámra meglegyetek, mikor haza kell menni, hanem a tudásotokat is fejlesztjük, de legfőképpen ugye a szíveteket, azt, hogy jobb embereket adjunk tovább majd, amikor tőlünk elmentek. És ti gyerekek, ti miért vállaltok felelősséget az iskolában? Kell valamiért nektek felelősséget vállalni? Vannak olyan helyzetek szerintetek az iskolában, amikor felelősséget kell vállalnatok valamiért? Balázska?
Például azért, hogyha az ebédlőből leesik egy tányér és összetörik.
Hát például így van, a tárgyakra vigyázni kell. Vagy ugye az iskolának az épségére, hogy ne romboljuk le azt az iskolát mondjuk. Emma?
Meg még az elsősökre is, hogyha valaki csúfolja őket, akkor mondjuk neki, hogy ne csúfold őket, meg hogyha ellakik valamelyiket, akkor segítünk neki felállni, meg ilyenek.
Így van, a társaitokért is, egymásért is bizony, ez is nagyon-nagyon fontos, hogy felelősséget tudjunk vállalni a másikért, tudjunk figyelni a másikra. Valáska?
Például a foci kapuban a háló, hogy az ne szakadjon el.
Bizony, az is nagyon fontos, hogy azok a dolgok, amiket ugye az iskolába a rendelkezésetekre bocsájtanak, azokat ugye sok-sok gyerek használja és szeretni használni, hogy ezek épségben maradjanak. Mindig könnyű szerintetek felelősséget vállalni, Kornél?
Nem mindig.
Hát nem mindig, és nem is biztos, hogy mindig sikerül, de ugye a Jóisten az mindig arra buzdít bennünket, hogy tanuljunk, és ugye a felelősségvállalást is bizony minél nagyobbak leszünk, annál nagyobb dolgokban kell ugye felelősséget vállalni, annál nagyobb dolgokért leszünk felelősek, és hát így szépen apránként lassacskán ezeket, ha megtanuljuk, akkor felnőttként biztos, hogy tudunk majd felelősséget vállalni a családunkért, a munkánkért, meg mindenért, amit ránk bíznak. Köszönöm szépen, egy imával zárjuk a mai alkalmat. Drága Istenem, köszönöm, hogy új nap van ma. Köszönöm, hogy velem vagy most is. Eljött az ősz, eljött az iskola kezdés, és kicsit ijesztő a gondolat, hogy már itt tartunk. De te pontosan érzed, amit én érzek, és látod azt is, hogy mit gondolok. Köszönöm, hogy egy pillanatra sem engeded el a kezem, hogy hűségesen kíséred minden lépésem. Szükségem van rád, atyám. Rád akarok támaszkodni és a te erődből élni. Köszönöm, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. A te kezedbe adom az egész tanévet, a te kezedbe adom minden kihívásom, a kudarcaim, a sikereim, az örömeim. Legyen meg a te akaratod. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Galcsik Beatrix hitoktató, az Egrész Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. A 2022. október 3-ai adásunk ismétlését hallották.
Együtt éjfélig.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan a hírek után folytatásos irodalmi műsorunk a Beszélő könyvek szól. Szabó Magda Fürelis című művének 15. részét Bánsági Ildikó tolmácsolásában hallják. Majd lelkiségi irodalmi műsorunk a Legyetek Szentek szól. Ebben Dontoninho Bello, Korunk asszonya Mária című művének folytatása következik. Hajnali 1 órakor megismételjük a regionális híreket, a koresti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali 2 óra után híreket mondunk, majd mindennapi egészségünk című műsorunkban. Kubecki Krisztinával, az Egri Markót Ferenc Kórház népegészségügyi felügyelőjével beszélgetünk a higiénia témakörében. Hajnali 3 óra után a híreket követően Közélet című műsorunkat ismételjük meg. Adásunk tartalmából. Péntek este hatalmas tűzkár keletkezett a miskolctapolcai barlangfürdőben. Egy kültéri lámpa meghibásodása okozhatta a tüzet. Szeptember utolsó 2 hétvégéjén 3. alkalommal várja az érdeklődőket a Színva Örökség Napok programsorozat. Leócki László, a Spider mentőcsoport vezetője, visszaadta díszpolgári kitüntetését. Ezek lesznek a közélet témái. 4 órakor zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Berecz Renáta, Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Turi Sarolta, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek a mai nap bemondója Domán Vivien. A viszonthallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de hitből fakadó cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt ez a hit? Ha például egy testvér ruházatban vagy a mindennapi élelemben szükséget szenved, de nem adjátok meg neki mindazt, amire szüksége lenne, mit használtok neki? Ugyanígy van a hittel is. Ha nem fakadnak belőle jó cselekedetek is, csupán holt dolog önmagában. Olvasom Jakab apostol levelében. Pusztában kiáltó szavak vagyunk, de a szavak testet akarnak ölteni. Testbe akarnak öltözni. És ha ez nem történik meg, akkor álmodozássá, meséléssé változunk. A felnőtt emberek élete akkor majd máshol fog lejátszódni. 20 évszázaddal ezelőtt az ige teremtő kapcsolatba lépett a világgal, testé lett. De mit jelent mégis az, hogy valósággá vált a kapcsolat, ha mi ma vonakodunk ezt valóra váltani? Ez az ige hirdetésnek, a hitnek igazi drámája. Pontosabban ez az életnek egyetlen nagy kérdése. Ha nem az ige ölti magára a testet, akkor mi fog megtestesülni? A másik valóság, az önzés, a hazugság, a világ fejedelme. És ez nem puszta képzelődés, hanem valóság. A rossz idők rákényszerítenek, hogy felülvizsgáljuk mindazt, amit már tudni véltünk, a világot, az embert, az Istent. A komisz idő arra jó, hogy haladásra késztessen. Ne mondjuk, hogy rosszkor születtünk. Gyümölcsöztessük az ajándék időt. Szabó Géza naphóra. Hadd igazodjam hozzád, a napomhoz, még percnyi életem tart, Istenem. Mutassam, míg karod ereje hordoz, örökké valóságod idelen.
A fényes nap immár elnyugodó, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,